Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Jó estét kívánok, ez itt a Hétfő egy nő, a Trend FM portré műsora, a mikrofonnál Kutasi Judit. A következő egy órában Magyarország nemzetközileg a legjobbként számon tartott egyeteméről, illetve annak vezetőjéről, valamint vezetőjével beszélgetek. Egy olyan szakemberrel, aki mind a versenyszférában, mind pedig a közszférában eddig kiemelkedő eredményeket ért el. Vendégem a stúdióban dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm, jó estét kívánok.
És hát röviden annyit, hogy itt a beszélgetés előtt tegeződtünk, összeköszönöm szépen. Így talán egy picit közvetlenebb, könnyebb a beszélgetés. Vágjunk is bele, egyetemi első számú vezetőként azt gondolom, hogy normál helyzetben is komplex feladatkörrel rendelkezik egy kancellár. Mindez a jelenlegi koronavírus helyzetben, ami abszolút felforgatta mindannyiunk világát, életét, ez új és rengeteg kihívást jelentett, jelenthet a mai napig. Zajlik egyrészt a járványügyi védekezés, a tesztelés, a távoktatásra átálltatok, a home office, a kollégák tekintetében beiskoláztatás. Egyszerre nagyon sok minden felett kellett diszponálni. Hogyan történt ez, vagy milyen nehézségek voltak?
Hát igen, így elmondva egyébként még rémisztőbben hangzik, hogy az egyetemek olyan működési rendben dolgoznak, hogy két vezető van, ugye maga a szakmai munkát a rektor irányítja, és az egész működtetést a kancellár. Ahogy beütött a vírus, illetve már előtte azért elég nyilvánvalóvá vált, hogy ezt külön kell kezelnünk, ezért az egyetem felállított egy koronaügyi operatív bizottságot, aminek a vezetője a klinikai központ elnöke. Nyilvánvaló módon ebbe a bizottságban szem hárman vannak, többek között ugye az a kolléga, aki a jogi és hasonló igazgatás szervezés ügyeket viszi az egyetemen, hiszen nagyon sok mindenen kellett vált. De természetesen ez azt is jelenti, hogy ugyanúgy én is részt veszek ebben a munkában. Hát bárhol kezdhetjük. Én március 11-et veszem az első napnak, amikor ugye az egyetemek bezárásáról döntöttek, tehát az azért egy eléggé jelentős dátum volt a mi életünkben.
És nagyon rövid idő alatt kellett választ adni erre a kihívásra.
Igen, tulajdonképpen nagyon rövid idő alatt kellett kiürítenünk a kollégiumokat, amit hát megtettünk. Ugye nekünk 10 kollégiumunk van, tehát azért ez sem volt egy egyszerű feladat. Ugye nekünk utána a kollégiumok egy részét ki kellett jelölni arra, hogy esetlegesen egészségügyi személyzetet ott el tudjunk látni, vagyis lakhatását tudjuk biztosítani, és nagyon sokáig, amikor elkezdődött az, hogy az ágyainkat hogyan alakítjuk át, a betegellátást hogyan alakítjuk át, nyilvánvaló módon azért voltak olyan időszakok, amikor nagyon rugalmasan, nagyon gyorsan kellett alkalmazkodni.
Voltak nehéz döntések, döntéseid?
Igen. Tehát mi már a legelején nyilvánvalóvá vált, hogy nem tudtuk, hogy mit jelent ez a fertőzés, azt hiszem ezzel nem voltunk egyedül, de az, hogy az izoláció a legfontosabb, az elég egyértelművé vált. Nem tudtuk, hogy milyen betegszámra kell számítani. Így ez a saját döntésünk volt, hogy a Szegeden az úgynevezett kettes kórházat, ami az egyetemhez tartozik, egyetemi klinikához tartozik, de a városi kórháznak egy része volt korábban, ez egy különálló épület, és egyébként az infektológiai részlegünk is ott van, hogy azt ki fogjuk üríteni. Ez azt jelentette akkor, hogy 4 klinikát kellett kiköltöztetni, a pszichiátriát, az urológiát, az arc álcsontsebészetet, egynapos ellátásokat, tehát az akkor önmagában volt egy olyan óriási döntés, hiszen ott betegeket kellett mozgatni, teljes személyzetet kellett mozgatni, majd hogy nem mondhatom egyik napról a másikra. Ott nagyon komoly kooperáció volt. Egyrészt én azt gondolom, hogy az egyetem összes klinikája, a vezetője megértette, tehát befogadták ezeket a klinikákat, ortopédia is átkerült, igen. Másrészt pedig nekünk, annak ellenére, hogy más a fenntartó, nagyon jó a kapcsolatunk a környékbeli kórházakkal, tehát az egész pszichiátria kikerülhetett a makói kórházba, ami azt hiszem, hogy kedvezőbb volt mind a betegeknek, mind pedig a személyzetnek is, hiszen egy megfelelő kertes környezetbe tulajdonképpen egy sokkal nagyobb helyet tudtak kapni.
A távoktatásra való átállás is az első pillanatok egyikében történt. Visszatekintve, hogyan működött ez, hogyan zajlott?
Hát így visszatekintve tulajdonképpen azt gondolom, hogy tényleg heroikus munkát végeztek a kollégáim. Szerencsére nekünk elég sok előzménye volt ennek, csak ezt körülbelül fokozatosan vezettük volna be mondjuk 5 év alatt, vagy 8 körülbelül. Így körülbelül 2 hét alatt vezettük be azt, amit jónak tartottunk, illetve akartunk. Ugye rögtön az elején elkezdődött az, hogy ezeket a különböző, nem akarok reklámot csapni, ilyen környezeteket elkezdték használni az oktatók teljesen spontán módon, amik azért nem bizonyultak eléggé teherbírónak és biztonságosnak. Az egyetemnek van egy belső ilyen rendszere, ami tulajdonképpen alkalmas volt arra, hogy nagyon sok résztvevővel tulajdonképpen telekonferenciákat, távoktatást biztosítsunk. Ez úgy jelenti, hogy koszpénz, ez egy saját fejlesztés, és ide föl lehet tölteni biztonságosan tananyagokat is, ki lehet vetíteni. Erre aztán szépen lassan átálltak az oktatók, illetve a diákok. Ez mindenkinek van hozzáférése. A többi része, tehát a távoktatásnak a többi részénél az nagyon fontos, hogy az egyetem egy éve folytatott nagyon komoly tárgyalásokat a legnagyobb, legnevesebb nemzetközi távoktatási platformral, ezt úgy hívják, hogy Coursera. Pont aláírtuk a szerződést, tehát ez óriási szerencse volt, mert ezt abban a pillanatban el tudtuk kezdeni a hallgatóink, oktatóink felé már kommunikálni, és elkezdték használni. Nyilván ezt is fokozatosan akartuk bevezetni, de most ez gyorsabban történt.
Korábbi interjú alanyom, az Európai Központi Bank Talent Management vezetője mondta azt, hogy ez egy pilot élesben, tehát ők is egy hosszú távú bevezetésben gondolkodtak, és egyik napról a másikra ezeket a tudó helyzeteket meg kellett oldani.
Igen.
Ugye 8000 főről és 20000 hallgatóról beszélünk az esetetekben, a Szegedi Igen. Tudományegyetem esetében, és a home office-ra való átállás is egyik pillanatról a másikra pilot módon történt.
Igen. Tulajdonképpen ugye a home office-t nyilvánvaló módon az oktatóknak ez egyértelmű volt, hiszen ha a diákok nem tudnak bejárni, akkor az oktatókat is ugye valamilyen szinten home office-ban kellett arra felszerelni, hogy mindenki képes legyen az oktatási feladatrendszert teljesíteni. Mi még a, hogy mondjam, az első pillanatokban sikerült beszerezni az elég sok informatikai eszközt, de tulajdonképpen ki tudtunk adni felszerelve olyan biztonságosan beállított informatikai eszközöket, amik tulajdonképpen mind az oktatók, mind egyes hallgatók számára, akinek nem volt olyan hozzáférése, lehetővé tette a távoktatás, és hát elsősorban a home office-nak a biztosítását, és nyilvánvaló módon nagyon sok adminisztratív dolgozó van az egyetemen, akár a pénzügyön, akár a projekt menedzsmenten, akár az informatikán, tehát olyanok, akik tulajdonképpen idézőjelben mondom, hivatali munkát végeznek. Hát ez nagyon érdekes, ugyanis egyrészt egy-két olyan feladatot megoldottak a kollégák, amire nagyon sokáig azt mondták nekem, hogy nem lehet megoldani. Tehát ez különösen itt a pénzügy, számla érkeztetés a többi ügyben, tehát végül is ez is egy nagyon jó lecke volt nekünk ilyen szempontból, illetve hát ami még szintén nagyon érdekes, hogy ugye a versenyszférában elterjedt így a 2000-es évek elején ezek az óriási nagy irodaterek, meg azt, hogy ugye nincsenek saját helye, hanem hát a dolgozók egy része van csak benne egyelőre. Ez ugye nem nagyon terjedt el a közszférában. Ennek most azért van egy visszacsapása, mert azért nem teljesen jött be, de nyilván valahol középen van az igazság. Azért most kialakult az, hogy kik azok a dolgozók, akik tulajdonképpen majdhogy nem jobban tudják végezni otthonról a dolgukat, vagy elég, hogyha heti 1-2 napot vannak benne, és ez azért ugye költségvetési intézményként elvonásokkal most talán nem tudom, de mindenképpen egy rosszabb költségvetési helyzetben, hogyha 1-2 bérelt ingatlant emiatt föl tudunk mondani, az már egy óriási előrelépés.
Igen, ez mindenképpen egy újfajta gazdálkodást Igen. és gondolkodást Igen. fog eredményezni a jövőben.
Igen.
Biztos, hogy lesznek pozitív maradványai Igen. ennek Igen. a helyzetnek, de beszéljünk egy picit a kancellárról rólad, hogy te hogyan dolgoztál, hogyan éltél az elmúlt 1-2 hónapban? A kancellár bent volt és irányított?
Hát igen. Igen, tehát kicsit többet dolgoztam, mint előtte, pedig előtte se panaszkodhattam. Hát nyilvánvaló módon nekünk kellett továbbvinni az egyetemnek a működtetését, ezeket az átalakításokat meg kellett tenni. ugye a döntéseket meghoztuk, a kollégák ezen dolgoztak, és emellett azért az egyetem normál ügyeit próbáljuk előrevinni, ugye, mert az nem csak az oktatásról, nem csak idézőjelben, nem csak az oktatásról és gyógyításról szól, amit ugye már elmondtunk, hogy melyiknél milyen megoldások voltak, hanem nagyon sok pályázatunk van, nagyon sok kutatási projektünk, beruházásaink vannak, tehát ezekkel azért kellett foglalkozni menet közben is, illetve kell. Tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy nálam a távmunka nem nagyon jött össze. Hát emellett pedig azért az egy folyamatos feladatrendszer volt, amiről nyilván ti is többször beszéltetek, hogy hogyan kellett ugye egyre több ágyat biztosítani, kórházi ágyat az esetleges COVID fertőzötteknek az ellátására, ugye, tehát ez nem az volt, hogy egyszer azt mondták, hogy na, akkor 100, hanem ez egy ilyen fokozatos feladatrendszer volt, tehát azért folyamatosan mozgattuk magunkat.
És hát érdekes helyzetben van a Szegedi Tudományegyetem, mert itt nem csak egy egyetemről, hanem egyetemi kórházról beszélünk, nagyon sok intézményről, ami kapcsolódik, és arról, hogy ez egy régiónak a szíve, lelke, ami az emberek mindennapi életét befolyásolja. Talán azt gondolom a születésüktől kezdve, igen, esetleg ott tanulnak, ott dolgoznak, nagyon sok ponton kapcsolódik az emberekhez ez az intézmény.
Igen, ez így van. Ugye egyrészt én azt gondolom, hogy a régió egyik legnagyobb munkáltatója is vagyunk. Nagyon-nagyon erős a, úgy mondjam, ebben az ökoszisztémában az egyetemnek a hatása. Volt nekünk egyébként, vagyis van egy, úgy gondoljuk, hogy úgy hívjuk, hogy délalföldi demográfiai program, ez nem hangzik túl jól, de alapvetően arról szól, hogyha belegondolunk abba, hogy az emberi életet a fogantatás előttől végig kíséri a Szegedi Egyetem, hiszen akár a genetikai vizsgálatokkal, akár a mondjuk mesterséges megtermékenyítéstől kezdve, ugye mindenhol ott vagyunk, akár azzal, hogy az oktatásban van, általános iskolán, középiskolán, a kutatásokban, a betegellátásban. Tehát ilyen értelemben való igaz, hogy nagyon nagy a kihatásunk, most pedig hát ott Szegeden éppen egy nagy Science Park iniciatíva indul el, ott van ugye az a nagy európai lézerközpont, ez az Eli Alps nevű óriási lézerközpont, és annak a környezetében a Szegedi Egyetem alakít ki kormányzati támogatással nyilvánvalóan első körben egy úgynevezett tudományos és innovációs parkot. Egy része egyetemi felhasználású, egyetemi célokat fog szolgálni közvetlenül, másik részében pedig kifejezetten high-tech, magas hozzáadott értékkel bíró befektetőket várunk, és erre elég jók a kilátások. Úgyhogy ez is egyfajta, hát azt mondanám, hogy gazdaság ösztönző program, amiben szintén az egyetem a, hát hogy mondjam, zászlóvivő.
És hát több mint 3 éve irányítod ezt az egyetemet, ezt a rendszert, ezt a szervezetet. Mi fogott meg ebben a feladatban, ugye, ráadásul most egy pályázatot elnyerve folytatod is ezt a munkát. Mi volt a döntésed oka annó, hogy ezt a feladatot elvállaltad? Mi vonzott ebben?
Hát azt gondolom, hogy ami ebben vonzott, az, hogy pontosan amiről eddig beszéltünk, hogy ez egy hihetetlenül komplex feladatrendszer, és én azt gondolom, hogy a Szegedi Egyetemnek a szakmai része, tehát akár az oktatók, akár a kutatók, tudósok, tehát amit a Szegedi Egyetem ezen a vonalon letesz az asztalra, amit ugye valóban ezekben a rangsorokban betöltött helyünk azért mutat, ehhez szükséges egy olyan működtetési háttér megteremtése, ami tulajdonképpen egy ugyanolyan profi háttér, mint egy nagy vállalatnál. Ezt ugye nagyon nehéz így átgondolni, de hogyha belegondolunk abba, hogy valóban ilyen nagy számokról beszélünk, akár hogy hány munkavállalónk van, akár hogy hány diákunk, akár hogy hány beteget, hát az ország 3. legnagyobb betegellátó intézménye vagyunk. Tehát, hogy ezek tényleg olyan komplex rendszerek, hogy ennek akár már az átgondolás is nagyon érdekes, benne lenni meg még érdekesebb, úgyhogy én ezt úgy fogom föl, hogy ennél érdekesebb munkám nem nagyon lehetne.
És egyébként most visszatekintve, te készültél egy ilyen jellegű feladatkörre? Auditorként kezdtél el dolgozni, és egyébként egy borzasztó érdekes karrierutat jártál be a versenyszféra, közszféra érintésével. Mire készültél?
Hát biztos, hogy nem erre, mert ugye az nehéz elképzelni, hogy valaki erre készült volna. Érdekes volt, mert én ilyen közgazdászként végeztem, illetve nemzetközi tanulmányokat, pénzügyi tanulmányokat folytattam, sokáig a pénzügyi szférában dolgoztam, pont így auditorként bankban, de volt bennem valahol egy ilyen késztetés ez az egészségügyi, tehát hogy valami olyasmit csinálni, amivel azért így, hogy mondjam, tehát tehát azért úgy segítek a környezetnek, nem akarom, hogy ilyen nagy szavaknak hangozzon, de tényleg ez valamilyen szinten bennem volt, főleg azután, hogy nagyon sokáig dolgoztam valóban a bankszférában, biztosító, auditor cégnél, és pont azokban az időkben, amikor azért még azt is mondanám, hogy szinte méltatlanul sokat kerestünk, mondjuk nagyon fiatalon, ugye a 90-es években azért egy kicsit túl volt hájpolva ez a terület, tehát irracionálisak voltak a bérkülönbségek akkor mondjuk a pénzügyi szférában és mondjuk a költségvetési szférában dolgozók között. És akkor én ugye a 2000-es évek elején végeztem el ezt az egészségügyi menedzser képző MSC képzést, mert akkor majd bennem volt, akkor még mindig nem kerültem el a területre.
De már vonzott ez a terület.
Vonzott, szüleim orvosok, és sok orvos volt a környezetemben talán ezért, és akkor elkezdtem ezen a területen dolgozni. Voltam a Honvéd Kórház gazdasági igazgatója, és aztán utána kerültem ide.
És egyébként vezetői ambícióid voltak mindig is?
Én azt gondolom, hogy igen. Igen, nem tudom, hogy ezt illő-e bevallani.
Szerintem igen.
De azt gondolom, hogyha valaki, tehát nem is vezetői ambícióit, mert szerintem nem is ez a feltétlenül jó megközelítés, hogy most vezető akar-e lenni valaki, vagy nem, hanem én két dolgot gondolok erről. Az egyik az a felelősség vállalása, a másik meg a konfliktusok vállalása. Na most ez mind a kettő rettentően nehéz. Tehát nem tudom, hogy melyik a nehezebb, de talán nőként lehet, hogy nehezebb a konfliktusok vállalása, de a felelősségvállalás is nagyon nehéz szerintem nemtől függetlenül. Tehát, hogy döntéseket kell hozni, ezek a döntések biztos, hogy nem mindig 100%-osak, de ezeket a döntéseket meg kell hozni, és utána kitartóan ragaszkodva menni előre.
És hát valamit formálni lehet, nyilván ez is a vezetéssel együtt jár. Ha már itt tartunk, akkor milyen vezetőnek tartod magad, visszatekintve, vagy a jelenlegi helyzetet értékelve, és szerinted milyen vezetőnek tartanak a kollégáid?
Hú, nem gondoltam, hogy ilyen nehéz kérdéseket fogok kapni. Hogy milyennek tartom magam? Én azt gondolom, hogy ez, amit az előbb említettem, ez a két tulajdonság, ez megvan bennem, ami azért lényeges, mert a felelősségvállalás azért lényeges, mert akiket vezetek, azok mindig tudhatják, hogy sosincs olyan, hogy nem vállalom a felelősséget. Éppen ezért várom el azt, hogy viszont az információkat mindig megosszák velem, tehát hogy sokkal jobban elviselem, hogyha valaki hibázik, de azonnal tudok róla, mint hogyha valahogy utólag kiderül, és lehet, hogy 5-ből 4-szer nem derül ki, és akkor megúszta, viszont 4-5-ször ez nem jó. Összefügg ezzel az is, hogy a konfliktusok vállalása, amit kifele lényeges a csapatomnak, akit vezetek, hogy én vállalom kifelé a konfliktusokat, nyilván befelé meg lehetséges, hogy egy kicsit azért impulzív alkat vagyok, tehát lehet, hogy ezt mondjuk az én beosztottaimnak nem mindig jó, tehát ezt önkritikusan mondom, de azért másrészt meg úgy gondolom, hogy azt viszont tudják, hogy akiket kiválasztok, hogy együtt dolgozzunk, azokért ki is állok.
Ezt mindenképpen jó hallani, és hát járványügyi védekezés, ami viszont egy elég nagy téma, és érdemes lenne róla beszélgetni. Azt mondom, hogy tartsunk egy kis szünetet, hallgassuk meg a Trend FM legfrissebb híreit, és térjünk vissza erre, mert hogy nagyon nagy szerepet vállal ebben is a Szegedi Tudományegyetem. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja, a nap vendége pedig minden hétfőn, ezúttal is egy nő itt a 94.2-n a Trend FM-en. Folytatjuk a hírek után.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal itt a Trend FM-en.